Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 14. Zsoltárunkat énekeljük, a 14. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. A bolond így szól az ő szívében, nincs Isten, azért nagy gonoszságban él. Foglaljunk helyet, testvérek! És a 168. dicséretünk szavaival imádkozzunk tovább az Úrhoz. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel im eléd borul hű néped. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, a Királyok első könyvéből, a 17. részből olvassuk Isten igéjét, a 17. rész első versétől a 7. versig. A Királyok első könyve 17. részében az első verstől a 7. versig ezt olvassuk. És szól a tesbites Illés, Gileád lakói közül Akháb királynak, él az Úr, Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde őhozzá mondván, menj el innét és menj napkelet felé, s rejtőzz el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elment azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett. És elment, és leült a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki meghaltál a kereszten, de föltámadtál harmadnapon. És köszönjük, hogy ezen a vasárnapon, a hétnek ezen a napján emlékezhetünk arra, hogy te legyőzted a halált, feltámadtál és élsz. És köszönjük néked, hogy nem csak emlékezhetünk, hanem imádhatunk is téged, aki halott voltál, de élsz örökkön örökké, és nálad vannak a halálnak és pokolnak kulcsai. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, nem csak hatalmadért, hanem szeretetedért is, ami a keresztre vitt, hiszen szeretted az atyát, és szerettél bennünket is, nyomorult bűnösöket, és ezért váltottál meg minket, az atya és az irántunk való szeretetből. Köszönjük néked, hogy a halál nem tarthatott fogva téged, és valóban élő Úr vagy, és előtted állhatunk mi is, mint ahogy Illés is mondta, hogy az élő Isten előtt áll, mi is az élő Úr Jézus Krisztus előtt, az élő Isten előtt állhatunk ezen a napon. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk az igéből, és munkálkodj a szívünkben, életünkben. Látod, Urunk, hogy erre igen nagy szükségünk van, mert sokféle nyomorúságunk van nekünk. Látod most talán a legnagyobb nyomorúságunkat, a képmutatásunkat. Látod azt, hogy sokszor megjátsszuk a keresztjén embert. Úgyhogy a szívünk aközben távol van tőled. Látod, hogy eljövünk a templomba, látod, hogy énekelgetünk, hogy meghajtjuk a fejünket, látod, hogy néha még beszélünk is rólad a hétköznapi életben, de te ismered a szívünket, a lelkünket, hogy igazából az énekünk is üres, mert nincs benne a szívünk, az imádságaink is üresek, mert a lelkünk hiányzik belőle, az igeolvasásunk felszínes, mert nem igazán érdekel a te szavad, testvérekkel se igazán törődünk, csak látszólag. Látod, hogy beszélni tudunk talán, de közben mi magunk nem követjük, amit mondasz nekünk, életünk apróbb részleteibe. Könyörülj meg rajtunk a keresztjén képmutatásunk miatt, amikor csak beszédben áll nálunk az Isten országa, de több semmi. Úgy megszégyenülünk, Urunk, előtted, amikor Illést nézzük, aki teljesen más volt, mint mi. Könyörültél rajta is, de könyörülj rajtunk is, hogy kereszténységünk az élettel teli, a szívünk veled teli legyen. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és add, hogy így lehessen ez. Téged dicsőíthessen, magasztalhasson a szívünk ezen az Isten tiszteleten is, hozzád közel kerülve, de az egész életünk téged hirdethessen, és téged magasztalhasson. Urunk Jézus, kérünk, áld meg együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol megszólal a te drága szavad, az élő ige, áld meg az ige hallgatókat szerte az országban, országhatáron kívül és az egész világon. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket a te nagy kegyelmességed és a te nagy irgalmasságod szerint. Amen. Énekeljük testvérek a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Thank you. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok első könyvéből, a 17. rész első verséből olvasom, ahol ezt olvassuk. És szól a tesbites Illés Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, Izrael istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben se harmad, se eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. Foglaljunk helyet, testvérek! Olykor feletté viharossá válhat az időjárás, és ilyenkor azt mondjuk, hogy ítéletidő tombol odakint. Hát ítéletidő vette a kezdetét Izrael földjén is. Mi volt ennek az oka? Az elmúlt vasárnap hallottuk, hogy Isten jól bánt az ő népével. Még mielőtt Illés felbukkant volna, biztosította a lét és élet feltételeiket. Ennek következtében az ország, a nép gyarapodott, sőt bizonyos tekintélyre is szertett a környezetében. Külpolitikailag egy kicsit veszélyessé kezdett válni a helyzet, mert az asszír birodalom elkezdett növekedni, de ekkoriban az a veszély még nem volt túlságosan erős. Az országban Akháb király uralkodott, az ő országában a helyzet konszolidálódott. A dolgok viszonylag jól mentek, legalábbis látszólag. Mert az Úr látta az ő népét, látta a belső állapotokat, és látta a külső viszonyokat is, de látta, hogy a népe egyre nagyobb mértékben elfordul tőle, elfordul az ő igéjétől, törvényétől, kegyelmétől, szeretetétől, és egyre inkább egy bálvány istennek, a kitalált Baál istennek az imádását kezdi gyakorolni, együtt az Astarte istennőnek a kultuszával. Hát népének az elmélyülő bálvány imádását látva az Úr évtizedeken keresztül tűrt. Sőt, nem csak hogy tűrt, hanem mondom, megáldotta az ő népét. Jóságával, szeretetével, kegyelmével valahogy úgy körülvette őket. Egy pillanatban azonban, amikor látta, hogy a népe folyamatosan visszaél a jóságával, a türelmével, a szeretetével, azt mondta, hogy most vége. Eljött az a pillanat, amikor vége. Felhozom a napomat jókra és gonoszokra egy darabig. De amikor azok a jók és gonoszok is egyaránt visszaélnek az én jóságommal és türelmemmel, szeretetemmel, és engem megvetnek, tőlem elfordulnak, igémet lábbal tapossák, akkor betelik a pohár. Nos, ebben a pillanatban Isten megszólítja prófétáját, Illés prófétát, akinek a neve azt jelenti, hogy az én Uram az Isten, vagy az én Istenem az Úr, és megbízza, hogy közöld a királlyal ezt a mondatot, amit felolvastunk az igéből. Akkor ez az Illés előbukkan a semmiből, mert nem tudunk róla igazából semmit, csak azt, hogy Gileád területéről jött, egy Tisbe nevű helyről. Előbukkan szinte a semmiből ez az ember, odáll a király elé, és közli vele, hogy az élő Úrra mondom, aki előtt állok, akié vagyok, akinek szolgálok, hogy ez esztendőkben nem lesz se harmat, se eső, hanem csak akkor, amikor én mondom. Ezzel a bejelentéssel, amit az Úr bízott rá, kitört az ítéletidő, és végig söpört az északi ország részen, azon a 10 törzsön, azoknak lakóin, akik ott éldegéltek. Ebben a mélyülő bálványimádásban, Isten elleni lázadásban. Úgy elgondolkoztunk, testvérek, azon, hogy múlt vasárnap is, de most is, hogy elgondolkozunk, hogy Isten milyen jóságos a mi népünkhöz. Sok minden történt ugyan velünk az elmúlt évszázadokban, sőt, akár a legutolsó évszázadban is, de azért annak ellenére mégis megvan a mi országunk, és él a népünk, azonban a népünk, amelyre Isten fölhozza a napját, és esőt is ad rá, meg sokféle áldást is adott, népünk azonban hasonló cipőbe jár, mint annak idején ez az Izrael népe, hogy egyre jobban, egyre teljesebb mértékben, úgy tűnik, veti meg az élő Istent. Veti meg az élő Istennek a szavát, az Úr Jézust, veti meg az Istennek a kegyelmét, a szeretetét, hatalmát, igazságait, erkölcsi törvényeit, és minthogyha ítélet is kezdene a mi országunk fölött végbe menni. Nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, vagy hogy lássam, hogy vajon benne vagyunk már az ítéletben, az ítélet rajtunk van, vagy a küszöbön áll. Úgy lehetne talán fogalmaznom, hogy rajtunk van, és egyre inkább kiteljesedik rajtunk. Mert ami magyar kultúránk, amit a magyar társadalom hoz létre, sokszorosan elárulja, hogy egy bálványimádó kultúra. És most itt nem a római katolikusokra gondolok, bár azokra is néha gondolhatok, bár gondolhatok a reformátusokra is, magunkra, meg más egyéb felekezetekre is, de úgy általában a társadalomra. Mintha az élő Istennek, Jézus Krisztusnak az igének a helyét sok egyéb bálvány töltené be. És ilyenkor, testvérek, ez már ugye nem tegnap kezdődött, hanem elég régóta tart ez a folyamat, és ilyenkor az ember úgy gondolja, hogy az Isten na jó, és türelmes, és türelmes, és kegyelmes, és irgalmas, de vajon nem kezdődött már el az ítélet a mi népünkön, és nem teljesedik ki lassanként, egyre jobban nem kúszik be a házakba, az életünkbe, a családjainkba, szép lassan, mint az esti szürkület vagy sötétség. Mint hogyha így lenne. Meddig tűrheti az Isten, testvérek, ezeket a dolgokat, hogy csak egy példát ragadjak ki saját szeretett városunkból, életünkből. Nemrégiben ugye ilyen boszorkány ünnep volt újra városunkban. Amikor mindenféle jósnők, mágusok, ki tudja miféle szerzetek, jönnek-mennek, legfősőbb vezetőink támogatásával, és áldást osztanak az arra vágyóknak, megmondják a jövendőt, gyógyítgatnak, besugároznak, mit tudom én, mit csinálnak, de azt tudom, hogy amit csinálnak, az egytől egyig olyan dolog, amit Isten a törvényében megtiltott az embereknek. Mégpedig azért tiltotta meg, mert tudta, hogy az embereknek ez ártani fog. És sérti az ő dicsőségét is, hogy az emberek nem hozzáfordulnak, hanem mert ő nem kell, de kell az etke, vagy nem tudom milyen anyó, vagy atka anyó, vagy nem is tudom minek hívják ezt a szerencsétlen asszonyt. Ő kell, meg az egyéb... Bocsánat, egyéb ilyen boszorkányságok. És mennek az emberek, és ez kell nekünk. Igen, ezt támogatni, ezt szponzorálni kell, mert ez jó a népnek, ha ezt csinálja. Ezt, testvérek, látja az Úr, és a mágiát, a varázslást, amit ezek a lelkek művelnek, a mantikát, a jóslást, amit ezek az emberek csinálnak, lehet, hogy csak hazugság az egész, és képmutatás, szemfényvesztés, de lehet, hogy van benne valami. Ezeket a dolgokat, testvérek, mondom, az Isten nélkül csinálják, még akkor is, hogyha hivatkoznak rá, mert ő megtiltotta ezeket a dolgokat, itt van a Bibliában. Hát csináljuk, lehet csinálni, meg az Isten úgy látszik, hogy tűri, de vajon az ítélet közben nem kezd bekúszni, ahogy mondtam, mint a sötétség, az emberi szívekbe, lelkekbe, életekbe, házakba, az egész országra nem kezd rátelepedni, testvérek? Számítsunk rá, hogy ha megbántjuk az Urat, aki jóságos velünk és végtelenül türelmes, akkor egyszer betelik a pohár. Nem úgy telik be, mint nálunk, mint nálam, mert nálam is néha betelik a pohár, meg nálatok is bizonyára. Isten nem olyan, mint mi. Ő neki megvan a saját tempója, a saját tervei, a saját elgondolása, de a Bibliából úgy látszik, hogy egyszer kitör az ítéletidő. És nem tudom, hogy most már nem törte ki a mi országunkba és népünkbe. De hadd lépjek itt tovább, testvérek. Amikor az Isten úgy dönt, hogy ítél, akkor elküldi a prófétát, és azt mondja, mostantól se harmad, se eső nem lesz. Vagyis elveszem az alapvető élet és létfontosságú dolgokat az én népemtől. Nem egy hónapra, vagy két hónapra, hanem évekre. Ez esztendőkben, mondja Illés próféta Akháb királynak, mint a nép felelős vezérének, nem lesz se harmat, se eső. Igen, ezek arrafelé is, meg nálunk is, ugye, élet és létfontosságú dolgok, amik nélkül huzamosan nem lehet élni. És Akháb király értette ezt, hogy ha nem lesz se harmat, se eső, akkor ebből bizony nagy baj lesz. Mert az én szépen konszolidálódó országom és népem előbb-utóbb elkezd szenvedni. Mert lesz először szomjúság, aztán nem lesz termés, aztán megdöglenek az állatok, jön az éhség, és elindul egy láncreakció, aminek a vége egy tragédia. És ami szépen bimbózó, bálványimádó kultúránk egyszer csak összeomlik. Népünk megerőtlenül, aztán majd ránk törhetnek még az asszírok is, nem lesz erőnk ellenállni nekik. Végünk lesz. Igen, testvérek, Istennek nem kell sok ahhoz, hogy egy bálványimádó kultúrát, egy bálványimádó társaságot, hogy így mondjam, tönkre tegyen. Hosszabb vagy rövidebb idő alatt. Nem kell hozzá sok, mert egy ilyen kultúra olyan, mint egy kártyavár. Hamar összeomlik. Elég, ha nincs harmat. Mi az a harmat? Mi az az eső? Hát majd locsolunk. Nem lehet locsolni, mert nincs ott se. Évekig nem lesz eső Izraelben. Így is lett. Testvérek, elgondolkoztam, hogy vajon ma az Isten nem ugyanezt végzi, amikor ítél. Nem azt végzi, hogy egyszerűen eltüntet élet és létfontosságú dolgokat. És már most gondoljunk ilyen vulgáris dolgokra is, mint a tiszta ivóvíz. Ami egyre nagyobb kincs, nem csak itt a mi országunkban, hanem úgy világszerte. Gondolhatunk a levegőre is, a tiszta levegőre. Ami Szegeden nem olyan nagy, nagyon tiszta. De hát az Isten megszüntetheti ezeket a dolgokat, nem? Nem szüntetheti meg Isten az ózon pajzsot? Ami véd bennünket a káros sugaraktól, már nem is lehet kimenni ugye a napra bizonyos időszakokban, mert az ember félő, hogy különböző károsodásokat szenved. Gyerekkorunkban még ki lehetett, még az én gyerekkoromban is ki lehetett menni, játszottunk a napon, most már nem lehet. Testvérek, nem lehet, hogy az Úr fogja és egyszerűen elvesz olyan dolgokat, fizikai, világi dolgokat, amik a nekünk embereknek az életet, hogy így mondjam, jelentik. És hogyha ezek eltűnnek, a tiszta levegő, a víz, az ózonréteg, akkor mi lesz velünk? De testvérek, ennél sokkal rosszabb a helyzet. Amikor Isten ítél, akkor nem csak ilyen dolgokat vesz el, hanem elvesz mást is. Mert a legnagyobb ítélet, amikor Isten, a szabad most így röviden kifejeznem, önmagát veszi el. Azoktól az emberektől, akiknek ő nem kell. Akik bejelentik, hogy nekünk kell a mágus, az ilyen anyó, olyan apó, de te nem kell lesz. Kellenek az okkult könyvek, az ezoterikus könyvek, de a Biblia nem kell. Nekünk kell a money, a pénz, minél több, de te nem kell lesz. Nekünk kell a karrier, a siker, a dics, a dicsőség, de te nem kell lesz. Akkor Isten azt mondja, nem kellek, akkor a háttérbe állok. Hadd lássam, mire mentek nélkülem. Lássátok ti is, hogy mire mentek nélkülem. És ha Isten így elvonja magát, testvérek, azoktól az emberektől, akiknek ő nem kell, akkor, testvérek, nagy baj van. Annál nagyobb baj már nem is lehet. Akkor nem csak arról van szó, hogy esetleg nem lesz majd tiszta ivóvíz, meg levegő, meg ózonréteg, hanem például eltűnik az igazság a földről. Ha Isten elvonja magát, akkor a valódi igazság, amire az emberek hitáltal az életüket építhetik, eltűnik. És mi lesz akkor, ha eltűnik az igazság? Előtérbe tör a hazugság. Előtérbe tör a hazugság. Nincs Isten, énekeltük az első Zsoltárban, mondja a hitetlen az ő szívében. Ez is egy hazugság, de sokan hiszik. És erre építik az életüket, hogy nincs Isten. Lehet egy hazugságra építeni az életet? Lehet, csak összeomlik. Más hazugságok is vannak, testvérek. Azokra is lehet építeni az életet, de az az élet se lesz teljes élet, és boldog élet, és békességes élet. Isten elvonja magát, és eltűnik az igazság. És ott maradnak az emberek. A hazugsággal. A hazugságba, testvérek, itt élünk benne a hazugságba. Hazudik a média, hazudik a közember, hazudik a főember, a politikus, hazudik a vállalkozó, hazudik a reklám, hazudik a házastárs, hazudik a gyerek. A hazugság társadalma, testvérek. Na, nem is vagyunk olyan messze Magyarországtól. Tisztelet a kivételeknek. Vajon nem azért van, mert az Isten, aki maga az igazság, elvonja magát? És akkor aztán a helyére tör az emberi hazudozás. Lehet élni egy hazug világban? Ózonpajzs nélkül lehet élni? Hazugságok világában lehet élni? Hát lehet valahogy, biztos. Nem megy ki az ember az utcára. Ha Isten elvonja magát, testvérek, akkor nézzük, mi történik. Eltűnik a szeretet. Az igazi szeretet, a valódi szeretet. Na, van egy nagy dumálás a szeretetről, de az nem a szeretet még, hogy beszélünk valamiről, amit szeretetnek nevezünk, de senki nem tudja, miről beszélünk. Eltűnik a szeretet, és a helyét elfoglalja a szeretetlenség. Mondjuk nevezzük így például az erőszak. Az erőszak, a nyers erő politikája. Lehet élni egy olyan világba, testvérek, ahol nincs tiszta víz, és lehet egy olyan világba élni, ahol nincs tiszta szeretet? Az önzetlen, a feltétel nélküli szeretet az emberi kapcsolatokból hiányzik? Lehet így élni? Házasságban lehet így élni? Munkahelyen lehet így élni? Valahogy biztos. De ez nem az igazi élet, nem a teljes élet. És ha Isten visszavonja magát, testvérek, mert ítél, akkor eltűnik a békesség. És lehet békeharcosok serege, akik vonulhatnak a jeleikkel, meg a nem tudom mivel, tüntethetnek előre-hátra, és majd ők megszervezik a békét, de nincs békesség, mert a hitetleneknek nincs békesség, ez az ítélet. Van a békétlenség, a feszültség, a nyugtalanság, az idegesség. Az ide-oda rohangászás. Belül is, de az emberi kapcsolatokban is. Nincs békesség ebbe a világba. Élhetünk tiszta víz nélkül? Nem nagyon élhetünk tiszta víz nélkül, de nem élhetünk békesség nélkül sem. Illetve valahogy élhetünk. De az nem az az élet, amire vágyunk, amire szomjazunk. Isten kivonja magát, testvérek, egy társadalom, egy család, egy egyház, egy ember életéből, mert az ember közölte vele, hogy te nekem nem kell lesz, legfeljebb bizonyos dolgok belőled, de te úgy amblok nem kell lesz nekem, akkor, testvérek, ott marad az ember. Igazság nélkül, szeretet nélkül, békesség nélkül. Ott marad az ember, testvérek, és az élete értelmetlen. Nagyon érdekes, hogy van egy Magyarországon kevéssé ismert pszichiáter Viktor Frankl-nak hívják, aki a Bécsi Egyetemen volt a neurológiának és a pszichológiának a professzora, később San Diego-ban is tanított, a logoterápiának a feltalálója, ez nem az, amit az iskolában használnak, ez egy más módszer, és ennek a professzora volt ez az ember. 29 könyve jelent meg, és 22 nyelvre fordították le a műveit. Nem istenfélő ember volt egyáltalán. Egyáltalán nem hitt Istenbe, de egy nagyon fontos dologra fölhívta a figyelmet. Tudjátok mire? Van neki egy könyv, az a címe, az Értelmetlen élet szenvedése. Ennek az előszavában azt írja ez a híres ember, az általános mai beteg nem elsősorban kisebbség érzésben szenved, hanem egy mélységes értelmetlenség érzést él meg, ami üresség érzéssel társul. Egy amerikai egyetemi hallgató írt nekem egy levelet, melyből csak két mondatot idéznék. Itt Amerikában olyan korombéli fiatalok vesznek körül, akik kétségbe esetten keresik az életük értelmét. És az egyik barátom nemrég azért halt meg, mert nem találta meg ezt az értelmet. Folytatja. Az USA-ban 129 egyetemen tartottam előadást, aminek révén kapcsolatba kerültem a hallgatókkal. És az idézett levél részlet jellemzően mutatja, milyen az alaphangulat és életérzés az egyetemi ifjúság körében. De ez nem csupán az egyetemistákra jellemző. Utal egy orvos vizsgálatainak az eredményeire, melyeket a Harvard Egyetem végzős hallgatóin végzett. 20 évvel a diploma megszerzése után jelentős százalékuk panaszkodott. Jellemzően olyanok, akik megfelelő karriert értek el, és kívülről nézve rendezetten és boldogan éltek, de belül mélységesen értelmetlennek érezték az életet. És ez, írja Frankl, egyre jobban terjed. A pszichoanalitikus képzettségű kollégák is elismerik, marxista oldalról is megerősítik, hogy egyre gyakrabban találkoznak olyan betegekkel, akiknek panasza lényegében az életük ürességének és értelmetlenségének érzéséből áll. És azt mondja, az emberek, akik így érzik magukat, két dolgot szoktak tenni. Jellemző. Az egyik a konformizmus. Vagyis azt akarom, amit a többiek tesznek. Megyek a többiek után, mint a juhok, ugye vonul az egyik, azt a többi mind utána. Aki nem tudja, hogy mi az életének a célja, és miért él, hát megy a többiek után. Hát biztos valaki csak tudja, aki ott elől baktat, hogy hova megyünk, meg miért is vagyunk itten. De azt se tudja. A másik eset pedig, amit mond, hogy megtörténik, az a totalitarizmus. A diktatúra, ugye. Amikor, amit mondanak, azt csinálom. Amit megparancsolnak nekem, azt csinálom. Hát talán, aki parancsot oszt nekem, az tudja. Mondjuk Hitler, vagy Sztálin, vagy nem tudom kicsoda, ő biztos tudja, hogy mi az életnek az élet, akkor én nem tudom, hát követem, amit mond, hát, ha minden jó lesz. És azt mondja ez a híres pszichiáter testvérek, hogy minden esetre az emberek, akik ezen az úton járnak, eljutnak egy neurózisba, úgynevező, hogy noogén neurózis. Egy olyan betegség, ami lelkiismereti konfliktusokra megy vissza. Nagyon különös, amit aztán ezek után mond, hogy az ilyen emberek, az ő vizsgálatai, meg munkatársai vizsgálata szerint, tudjátok, mit csinálnak, amikor már se nem ez, se nem az a megoldás nem jön be, hanem kialakul valami nyomorult lelki állapot bennük, akkor jön az öngyilkosság. Az öngyilkosság. Azt mondja, nagyon különös ez, megvizsgálták az amerikai egyetemistáknál az öngyilkossági eseteket, hát sokat sikerült megmenteni, ezért tudták őket megvizsgálni utólag. A második halál ok közöttük, illetve az öngyilkosság kiváltó oka az, hogy értelmetlennek érzik az életüket. Üresnek érzik az életüket. Nagyon különös, hogy akik így éreznek, azok közül 93% fizikailag is, meg pszichológiailag is egészséges volt. Jó anyagi körülmények közt élt, a családjában is rendben volt, és az eredményei se voltak rosszak, s mégis üresnek érezte az életét. Értelmetlennek. és ez öngyilkosságba sodorta őket, vagy legalábbis azt megpróbálták. Döbbenetes testvérek, alkoholistákat vizsgált Frankl. Azt mondja, az esetek 90%-ában az alkoholizmus alapoka az értelmetlenség érzés volt. Megvizsgálta a drogfüggőket. 100%-ban azt talált, hogy azt mondták, a drogfüggők azért csinálják, mert az életük értelmetlen. Akiket megvizsgált, 100%-ban ezt mondták. Testvérek, döbbenetes, még a bűnözőket is megvizsgált, ott nem 100%, de azt mondta, hogy óriási százalékban ott is az agressziónak a kiváltó oka ezekbe az emberekbe az, hogy az életüknek valami értelmet akartak adni. És így próbálták megtenni azt. Tehát a lényeg, testvérek, ha Isten kivonja magát egy társadalomnak, egy közösségnek az életéből, akkor ott maradnak az emberek. Igazság nélkül, szeretet nélkül, békesség nélkül, egy értelmetlen élet küszködésével. És így élnek, testvérek, így élnek, mert élni kell. És ha most körülnézünk a világba, testvérek, látjuk ezt a globalizálódó kultúrát, ugye? Egy érdekes jelenség. Ugye itt vannak egy olyan embercsoport, amelyik mondjuk a pénz világnak a csoportjaként jellemezhető. Ezek az emberek, fölírtam itt magamnak egy-két dolgot róluk, ezek az embereket úgy szokták nevezni, hogy ez a Davos kultúra. Ez a Davos, ahol szoktak lenni ezek a világgazdasági konferenciák, svájci üdülőhely ez. Ez egy sajátos rétege a mostani világnak. Ez az üzleti réteg. Értenek a számítógéphez, a mobiltelefonhoz, a tőzsdéhez, a valutárfolyamokhoz. Nagyon szépen öltöznek, angolul beszélgetnek egymás között, humorosak, kedvesek, és közben intézik a pénzügyi világnak a dolgait. Intézik a pénzügyi világ dolgait. A gondolkodásuk központjában a pénz áll, a money, a profit maximalizálása, a haszon elérése. És ezzel összefonódik egy rohamtempó, amire rámegy közben a saját egészségük is a legtöbb esetben. Kialakul már úgy nevezik menedzser betegség, egyféle depresszió. A családjuk rámegy, a szabadidejüket nem tudják normálisan eltölteni pihenéssel, mert mehetnek akárhova, egyfolytában intézkednek onnan is. Itt van, testvérek, ez a nemzetközi gazdasági elit. És ott van mellette egy másik, ezt úgy nevezik, hogy a globális értelmiségi kultúra. Ez a társaság, amelyik kerül ki az egyetemekről, bár mindenhol világszerte, és a feminizmust meg a környezetvédelmet hirdeti. Kell fölemelni a nőket, és a környezetet kell védelmezni. És ezt képviseli mindenféle alapítvány, meg non-profit szervezet, meg multinacionális ügynökség, meg UNESCO, meg nem tudom még kicsoda, testvérek. És ezek az emberek próbálják a közoktatásba, a jogrendbe, a médiába az eszméket, az értékrendjüket népszerűsíteni. Persze ez a csoport sokszor az előző csoporttal feszültségbe áll, mert az anyagi érdek sokszor más diktálna, nem a környezetvédelmet. Például. Veszekszenek is egymással, de hát ez van. És ott van egy harmadik rétege a mostani világnak, de ez Magyarországon is így van. Ezt pedig úgy nevezik, hogy a MEC-világ. Egy amerikai szociológus nevezte így, de találó. Ugye van ez a McDonald's, és ő nevezte a MEC-világ. A MEC-világ. Ez a fogyasztói réteg, akit az előző két réteg, különösen a legelső réteg, az üzleti réteg kitermel. Mert ugye ahhoz, hogy haszon legyen, ahhoz kell egy réteg, amelyik megveszi tőlünk a cuccainkat. És kitermelnek egy ilyen bárgyú réteget, embercsoportot, testvérek, akiknek a nagy része nézi az amerikai szappanoperákat, meg a brazil szappanoperákat, meg megy a McDonald's-be kajálni, és hallgatja a pop zenét, meg a rock zenét, a szigeten tombolja ki magát, meg a színen tombolja ki magát. Hallgat egy olyan zenét, testvérek, amelyik önmagában egy romboló zene, egy olyan értékrendet, egy olyan hitvilágot képvisel, amelyikben egyszerűen az van, hogy nincs tekintély fölötted, legyél tekintély ellenes, lázadjászol a hagyományok ellen, a nemzeti hagyományok ellen, és a keresztény hagyományok ellen is, a hagyományos értékek ellen. Valósítsd meg magadat, pusztítsd el magadat, élj szexuális promiszkuitásba, cserégesd folyamatosan a társaidat, mindegy, hogy fiú, vagy lány, vagy gyerek. Élvezd az életet, korlátlanul valósítsd meg magadat, még ha másokat sért is az, amit csinálsz, akkor is. Itt van egy, testvérek, itt van ez a szép világ, ugye itt. Magyarországon is itt van ez üzleti réteg, itt van ez a középső kis értelmiségi réteg, és itt van ez a hatalmas nagy fogyasztói réteg. Az egésznek úgy, ahogy van, a legfőbb jellemzője az Úr, nem kell neki. És nincs is jelen benne az Úr. És élnek egy ilyen igazság nélküli, szeretet nélküli, békesség nélküli, értelmetlen életet. Jó hangosan. Nehogy el kelljen rajta gondolkozni. Majd kiszállunk legfeljebb. Ha nem leszünk öngyilkosok, ma jó belőjük magunkat. Könnyű droggal, vagy keményebb droggal. Látjuk a tévéből rád, hallgatják a testvérek is. Csináljuk. Mert elég nehéz elviselni az értelmetlenséget, a szeretetlenséget, a békétlenséget, az igazság nélkül valóságot, a hazugságot. Testvérek, igen, mondjam még tovább, mi történik, ha az Isten kivonja magát a forgalomból, és ott hagyja az embert? Mondjam, hogy eltűnik az erkölcsi értékrend, összeomlik a valódi erkölcsi értékrend, mert Isten megmondta nekünk a saját lényében, mi a jó és mi a rossz. Le is írta nekünk a 10 parancsolatba, kőtáblákra véste, elénk is adta Jézus Krisztus személyébe, hogy tudjuk, hogy mi az erkölcsileg jó és mi a rossz. Mi azt mondjuk, nem kell, se Jézus, se kőtábla, se Isten. És ott maradtunk, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És össze-vissza cselekszünk, testvérek. Össze-vissza cselekszünk. Ha valaki fölemeli a hangját, hogy bocsánat már, ne gyilkolásszuk millió számra a saját magzatainkat, mindjárt rárohan egy hatalmas társaság. A nők jogai. Ez a feminista értelmiség. A nők jogai. A méhem az enyém. Ne szóljon bele senki, hogy mit csinálok egy élettel. Ugyanezek az emberek, testvérek, miközben rárohannak a magzatvédőkre, kiállnak az állatok jogai mellett. Egy macskát megfojtottak. Borzasztó. Meg kell büntetni. Az emberi élet nem számít, de a macska élete számít. Ez a következetlenség. Ugyanaz az orvos az egyik pillanatban megöl egy magzatot, a másikban világra segít. Maga se tudja, hogy miért csinálja, meg hogy csinálja ezt az egészet, hogy tudja magába kiegyenlíteni ezt a mérhetetlen ellentmondást. Nem is próbálkozik vele. Él ebben a nyomorult belső feszültségben. Próbálja lelkiismeret furdalását talán olykor valahogy elcsöndesíteni. Legfeljebb elkezd inni. Vagy cinikussá válik. Isten kivonja magát, testvérek, és ott maradunk. Harmat és eső nem lesz, mondja Illés próféta. És ha nincs, összeomlik minden. Összeomolhat, testvérek, egy kultúra, és nem is tudom, hogy milyen kultúrában élünk. Nem tudom, hogy nem recseg, ropog valami? Nem halljátok valami recsegést, ropogást? Nem csak a mi országunkban, hanem úgy világszerte, úgy Európa szerte. Mint hogyha valami kezdene összeomlani. Nem is csak recsegés, ropogás ez, hanem a haldoklónak a nyögései. Agóniának a hangjai ezek, testvérek. Agonizáló társadalomban, világban élünk. Mert nem kell nekünk az Isten. És az Isten azt mondja, jó. Nem kell az én szeretetem, igazságom, békességem, nem kell a cél, amit én jelentek nektek, akkor próbáljátok meg nélkülem. Nem kell Jézus, a fiam nem kell, ahogy a példázatbeli szolgák eldobták és kihajtották a szőlőből, ti is kihajítjátok a szőlőből, nem kell nektek se az otthonotokba, az életetekbe, a szívetekbe. Nem kell az egyházba se, nem kell a Biblia se, azt is kivágjuk az ablakon, az se kell, minek az. Hát akkor lássátok, mire mentek. És itt maradunk, testvérek. Mielőtt még elkezdenénk azon sopánkodni, hogy milyen kegyetlen az Isten, mert ilyenkor szokott ez a szövegünk előjönni. Milyen kegyetlen az Isten. Valakivel beszélgettem, és elmondja, hogy mi történt a családjában, egy tragédia történt. De az a család, amiben a tragédia történt, abszolút az élő Istennel nem foglalkozott. Fittyet hánytak az Istenre, Jézusra, Bibliára, mindenre. Megtörténik a tragédia, és akkor előjön ez a valaki, és mondja, hogy engedhette meg ezt az Isten? Milyen kegyetlen az Isten, hogy ilyen fiatalon elszólította közülünk ezt és ezt. És akkor kell nekem ott magyarázkodni neki. És kell valahogy megvilágítanom előtte, hogy ne ezzel foglalkozzon. Mert az Isten annyira szerette őket, hogy a fiát is odaadta értük. Valakinek mondom ezt, másik eset, azt mondja, milyen melodramatikus, milyen melodramatikus dolog ez, hogy Isten odaadta a fiát értünk, hogy mi el ne veszünk, hanem örök életünk. Mondom, mert nem melodramatikus, ez az igazság. Ez van az igében, és ez egy fontos dolog. Fölállt és ott hagyott. Mindjárt. Na, a férje ott maradt. Azzal tovább tudtam beszélgetni. Ez csak a vicc kedvéért mondom, de tényleg így volt. Testvérek, ez van. De ne csodálkozzunk, hogyha az Isten tényleg azt mondja, hogy akkor ne haragudjatok, nem kellek, akkor én elmegyek. És bekúszik a sötétség a szívetekbe, az életetekbe, a családjaitokba, a gyerekeitek élet, az unokáitok életébe, és meglátjátok haldoklani őket. És meglátjátok az egész népeteket haldoklani, az egész európai kultúrát, amelyik úgymond keresztény kultúra, de megtagadta ezt. Meglátjátok. Ez az ítélet, testvérek. Ítélet idő. Vajon van még visszaút? Kérdezzük. Lehetséges, hogy valahogy ez az ítélet egyszer csak megáll, és nem teljesedik ki rajtunk? Valahogy még mielőtt a földi pokol után átkerülnénk az örök pokolba, valahogy megáll ez az egész folyamat? Nem tudom, testvérek, de azt tudom, hogy Isten ennek az Izraelnek is adott azért ott a nagy szárazságba és a nagy pusztulásba, adott ezzel nekik egy lehetőséget, hogy szálljatok magatokba. Amikor nincs harmat és eső, megdöglik az állat, üres a tárházatok otthon, kamra üres. Szálljatok magatokba, amikor összeszárad az ajkatok az éhségtől, a szomjúságtól, és az éhségtől a gyomrotok már teljesen behorpadt is. Majd meg haltok már. Gondolkozzatok el, hogy nincs ideje a bűnbánatnak és a megtérésnek, a hozzám való visszatérésnek, a baáloknak való hátat fordítáknak, az aserák elvetésének, tűzbevetésének, és nincs ideje, hogy újra engem tegyetek a szívetek az életetek középpontjába. Mert én vagyok az élő Úr. Testvérek, nekünk is el kell ezen gondolkozni. Ha úgy érezzük, hogy az ítélet rajtunk van, és megy előre, és nem tudjuk feltartóztatni, mert itt olyan erők vannak, amiket nem bírunk egyszerűen emberi elővel föltartóztatni, bármennyire szeretnénk. Se gazdasági erő, se politikai erő, se egyházi erő nem elég hozzá. Még ha össze is fogna ez a három, akkor se lenne elég. Nincs ideje annak, hogy végre magunkba szálljunk az Úr előtt. És azt mondjuk, hogy Uram Isten, könyörülj meg rajtam. A Krisztusért bocsáss meg nekem. És legyél a Te az én szívemnek és az én életemnek a központja. Mert én is meghalok, de a családom is, meg mindenki. Belepusztulunk ebbe az életbe. Ennek van az ideje, testvérek, a megtérésnek, az Úrhoz való odafordulásnak, a kegyelem elfogadásának, a kegyelem által való újrakezdésnek. Immár az Úrral, Jézus Krisztussal. Olyan csodálatos azért azt látnunk, ezzel szeretném most befejezni, hogy ebben a nagy ítélet időben, amit azért adott Isten, hogy még mindig a népe megtérjen hozzá, és meg is tértek egyébként, majd látni fogjuk, visszafordultak az Úrhoz, vajon mi visszafordulunk-e? Na, ebben az ítélet időben azért Isten Illésről milyen szépen gondoskodott. Olyan jó, hogy akik körül tombol ez az ítélet idő, ő nekik az Úr ad szenvedést, nekik is megvan. De mégis van vízük és van élelmük. Istennek megvannak a hollói és megvannak a vizei, ami által itatja s eteti Illést. Akkor is, ha a körülötte már minden elpusztul lassan. egyébként majd kiszárad a patak is. De az Istennek akkor is van egy következő terve Illés számára, mert Illést mintegy a tenyerén hordoz akkor is, hogyha körülötte, nem tudom én, mindenki elpusztul és elvész szinte. Olyan csodálatos testvérek, hogy egy ilyen világban nekünk, ha hívő emberek vagyunk, ha az Úr mellett vagyunk, ha az Úr szolgái vagyunk, mint Illés, akkor nekünk az Úr ad vizet, már lelki értelemben is, nem csak testi, és ad nekünk táplálékot is, testi és lelki értelemben is. Mert amikor eljöttök ide a templomba, akkor nem a Kérit patakjánál vagyunk. Amikor az élő víz, az ige csordogál közöttünk, és nem egy holló ilyen fekete ruhában, most éppen én vagyok itt, de más is itt állhat, egy-egy holló repül hozzánk, és hoz nekünk lelki táplálékot, igét. Nem kell nektek is olykor-olykor, talán a ti környezetetekben ilyen hollókká válni, hogy vigyetek valakinek valami lelki táplálékot, mert különben elpusztul. Holló emberek kellene, hogy legyünk olykor. Legyetek ti is azok. Vigyétek az igét. És mutassátok meg, hogy hol folyik az élő víz, az igének a folyóvize, és terelgessétek oda az embertársaitokat. Mert ők el fognak pusztulni. Éhen és szomjan fognak, ha kiszárad a lelkük, a szívük. Szenvedni fognak, és a pokolba érzik magukat, és oda is fognak kerülni. A mi felelősségünk, hogy igyunk lelki értelemben hittel, és együnk hittel, amit az Úr ad nekünk. És aztán menjünk, és hívjuk őket, és adjunk nekik valamit. Ha már átéljük az Úrnak ezt a csodáját, hogy minket így a tenyeré hordoz. Körülöttünk minden széthullik, fölemésztődik, kiég, leég, megég, és közben minket az Úr meg, mint Illést, hordoz a tenyerén. Milyen kegyelem ez? Milyen jóság? Nem kell tovább adnunk? Isten áldja meg a szívünkben az elhangzott igéket, és adja, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk ezeknek a dolgoknak. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úrunk, látjuk azt, hogy Izraelben mi történt, amikor kitört az ítélet idő. Látjuk azt is, hogy miért tört azt ki, mi volt annak a célja. És látjuk, hogy te még az ítéletben is gondoskodtál a te szolgádról. Köszönjük, hogy így vannak ezek a dolgok mind a mai napig, és így lesz holnap is, és azután is. Látod, Urunk, hogy úgy érezzük, hogy az ítéleted rajta van, lehet a saját életünkön, a saját otthonunkon, családunkon, talán egyházunkon, vagy népünkön is. És látjuk, hogy mi ennek az oka, és azt is érezzük, hogy nem bírjuk ezt az ítéletet föltartóztatni, mert megy előre, és kiteljesedik, és szétterjed, és belep mindent. És megértettük most, hogy a célod az, hogy ez hozzád fordítson. A nyomorúságba keresni kezdjük a te orcádat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, elvetve a bálványainkat, megtagadva bűneinket, hitetlenségünket, hozzád térjünk teljes szívünkkel. Könyörülj meg, hogy így lehessen. És köszönjük, ha már így lehet. És áldunk azért a gondoskodásodért, amit megtapasztalhatunk, mint a te mai szolgáid. Köszönjük a patakokat, amiket kiárasztasz. Köszönjük a húst, az igazi táplálékot, amit adsz nekünk. Köszönjük, hogy a lelkünket nem hagyod kihalni és elhalni. Légy áldott azért a mennyei tápláltatásért, azért a csodálatos lelki tápláltatásért, amiben részesülünk eszközeid által. Kérünk, hadd legyünk mi is eszközök a kezedben, akik mutatjuk ennek a mi halódó társadalmunknak, halódó munkatársainak, embertársainak a Kérit patakját, az ige folyamait, és akik lelki táplálékot, igéket adunk nekik, amik által túlélhetik az ítéletet, nem csak időszakosan, hanem örökre. Hadd legyünk mi is szolgáid, mint Illés, egy halódó kultúrában. Köszönjük te néked, Urunk, hogy tanítasz minket, és a régi időkből ma is aktuálisan és időszerűen szól hozzánk a te igéd. Segíts, hogy hallgassuk, megtartsuk és kövessük, amit mondtál ma is a mi szívünknek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat a jövő hétre is. Kérünk, áld meg szíveinket, életünket, családjainkat. Ha lehetséges, légy közöttünk és vezérelj bennünket az útunkon. tennivalóink közepette, hogy téged dicsőíthessünk mindenkor is. Te legyél a mi életünknek az értelme. Kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket, az itt folyó szolgálatokat, igei alkalmakat. Te tartsd kezedben a mi templom ügyünket, építésünket. Te őrizd meg meglévő épületeinket is. A te hatalmas kezedre bízunk magunkat, anyagilag is, ezekben a nehéz dolgokban. Köszönjük néked, hogy tudsz rólunk gondoskodni, mint ahogy Illésről is tetted. Légy áldott azért, mert rád bízhatjuk magunkat a meghallgattatás biztos reménységével és tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem nektek, hogy az elmúlt héten esküvő történt a gyülekezetünkben. Dr. Nagy Gábor és Dr. Sós Judit kérték házasságukra Isten áldását. Tegnap délután 4 órakor volt az esküvőjük. Az Úr áldását kívánjuk az ő házasságukra, életükre, otthonukra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a bibliaóránkat, tehát kedden este 6 órára várunk mindenkit. Az imaórákat majd szeptemberben kezdjük, és mi még fontos dolog, hogy a hittanoktatás is szerveződik. Feleségem elkészített meghívókat, akik itt vannak, azok már meg is kaphatják majd. Postázunk is jó párat. Az évnyitó a szeptember 7-én lesz, a 7-ei vasárnapon. Tartsák számon ezt is a testvérek, és ha valakit ez érint a környezetünkben, akkor mondjuk, hirdessük, hívogassunk másokat is ezekre az alkalmakra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 228. dicséret. Ezt énekeljük, mint egy válaszolva Isten igéjére. 228. Énekeljük el az első 3 versét, aztán pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Thank you. himnuszunk az énekeikre.
Áldás békesség.